Jelentősen változnak a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályai, megszűnik az eddigi 5 éves adómentességi szabály az augusztus 31-e után a vagyonkezelésben adott vagyonelemeknél. Az összes bizalmi vagyonkezelést és magáncélú vagyonkezelő alapítványt kötelezően átvizsgálja a NAV, egyebek közt azok valódi célját ellenőrizve. A vonalban Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT adóüzletág vezetője, és Kéri Erika, az RSM junior menedzsere. Üdvözlöm Önöket.
Üdvözöljük mi is a hallgatókat!
Mielőtt a változásról beszélnénk, tisztázzuk, hogy mi az a bizalmi vagyonkezelés és magáncélú vagyonkezelő alapítvány. Kezdjük Fajcsák Gáborral.
Alapvetően elég eltérő struktúra a vagyonok irányítását és szervezeti felépítését illetően, azonban például adózási szempontból pedig nagyon hasonló mindkét megoldás. És természetesen a célját illetően is megegyezik, hiszen mindkettő jogintézmény alapvetően a családi vagyontervezés, generációváltás és a családi vagyon megőrzését szolgálja. Ami talán jelentős különbség, hogy egy családi alapítványnál van előírt minimum vagyonméret, ez 600 millió forint, és egyébként a bizalmi vagyonkezeléssel szemben, ami csak 50 évre hozható létre maximum, egy családi vagyonkezelő alapítvány az lejárat nélküli, tehát akár, bár ez Magyarországon furcsának tűnhet, de akár több száz évre is létrehozható.
A létrehozók később hogy kapcsolódnak a saját egykori vagy akkori vagyonukhoz? Szóval, hogyha valaki létrehoz egy ilyen alapítványt, abba beletesz vagyonelemet, akkor ahhoz neki milyen köze van, milyen ráhatása, Kéri Erika?
BVK struktúrák esetén a vagyonrendelők határozzák meg gyakorlatilag a vagyonkezelő mozgásterét és a rendelkezési jogosultságait, és innentől kezdve pedig a vagyonkezelő az, aki menedzseli a vagyont a kedvezményezettek érdekében, és dönt a vagyon kiadásáról. Alapítványok esetében pedig a kuratórium az, aki ezt ellátja. Az alapítók átadhatják teljesen az alapítói jogaikat is. Gyakorlatilag megvalósítható mindkét struktúrában, hogy az eredeti tulajdonos továbbra is kontroll gyakorol az átadott vagyonelemek felett.
És az átadott vagyonelemek tulajdonképpen az ő tulajdonában maradnak, vagy a család tulajdonába kerülnek vissza később? Szóval a későbbi kapcsolat mi lesz a vagyon és az egykori tulajdonos, vagy annak leszármazottai között? Fajcsán Gábor?
Alapvetően a kezelt vagyonba kerüléssel a vagyonfeletti tulajdonjog az kikerül a magánszemélyek vagy az alapító vagyonából, és onnantól kezdve a vagyonkezelő rendelkezik felette. A vagyonkezelési szerződés, ez mindegy, hogy alapítványról vagy bizalmi vagyonkezelésről van szó, mindkettő meghatározhatja a vagyon későbbi sorsát. Dönthet arról, például egy alapítvány esetén, hogy ezt a vagyont sosem lehet kiadni, csak alapvetően mondjuk a hozamait vagy bizonyos célokra lehet részkiadásokat tenni. De természetesen rendelkezhet arról is, hogy bizonyos esemény esetén akár felszámolható, és akkor meg kell azt határozni, hogy kihez kerüljön. Jellemzően nyilván egy családi vagyonkezelő alapítványnál, vagy egy bizalmi vagyonkezelésnél a cél az, hogy családban maradjon, tehát a leszármazottakhoz fog visszakerülni. A kérdést illetően még azt lehet elmondani, hogy a jelenlegi szabályok szerint az eredeti vagyonkezelőhöz is visszakerülhet. Egyébként ezen a jövőben sem fognak változtatni, adott esetben az adózási szempontból lesz esetleg más, mint korábban. De ez egy családi vagyon, amikor a struktúrát megalapítjuk, és alapvetően a cél általában az, hogy családi vagyon is maradjon.
Kik hoznak létre ilyet? Azok, akik mondjuk úgy látják, hogy jobban gazdálkodnak majd egy ilyen formában a vagyonnal, mint hogyha mondjuk az darabokra szakad, vagy átkerül az örököshöz. Szóval kik azok, akik ilyen vagyonkezelő alapítványt, vagy ilyen bizalmi vagyonkezelést kezdeményeznek?
Igazából nagyon sokféle oka lehet, érdemes is talán egy-kettőt így példaként megemlíteni, de általánosságban azért elmondható, hogy nyilván ott, ahol van egy jelentősebb vagyonméret, akkor annak a vagyonnak a szempontjából fontos lehet, hogy adott esetben ez a vagyon egyben maradjon, hiszen akkor hatékonyabban lehet befektetni, de vagyonvédelmi szempontok általában az elsődlegesek, amik főként arról szólnak, hogy az utódok ne tudják, most kicsit csúnya szóval élve, elherdálni a már megteremtett vagyont, de igazából talán arról is szólnak, hogy a vagyonrendelő az utána jövő generáció megélhetését hosszú távon tudja biztosítani, és adott esetben akár saját maguktól is meg tudja védeni a vagyont. Tehát lehet olyan szabályokat, vagyonvédelmi szabályokat hozni, hogy a teljes vagyon tekintetében korlátokat állít, és azt mondja, hogy csak bizonyos összegekben, méretekben lehet kivenni belőle, és lehet mondjuk megélhetésre fordítani, de alapvetően a nagy részét mindig befektetni kell bármilyen befektetési formában, és termelni kell a vagyonnal tovább. Tehát próbálnak hosszú távon egy vagyonbiztonságot teremteni. Ettől függetlenül példaként olyanokat is meg lehet nevezni, és igen, széles körű a felhasználási lehetőségek tárhája, hogy mondjuk ha valakinek, egy családnak mondjuk egyetlen leszármazottja adott esetben nem képes mondjuk önálló döntésekre, tehát például valamilyen betegségnek köszönhetően mondjuk nem képes ellátni magát, akkor a szülők nyilvánvalóan komoly problémában vannak, hogy mi történik majd a gyermekükkel a haláluk után. Ilyen esetekben például lehet létrehozni akár alapítványt, akár bizalmi vagyonkezelőt, és a bizalmi vagyonkezelésben, ugye ezt az előbb még nem érintettük, a vagyonkezelő személye az nem kötelezően az eredeti vagyon tulajdonosa, hanem akár üzletszerű vagyonkezelés kereteiben egy teljesen független professzionális szervezetnek is át lehet adni a vagyont, és mondjuk ilyen esetben azzal bízzuk meg a vagyonkezelőt, hogy halálunk után gondoskodjon az átadott vagyonból a gyermekünk életéről. Tehát nagyon sokfajta módon lehet ezt a jogintézményt használni, és rendkívül megkönnyíti például a halálon túli gondoskodást, vagy a vagyonnak a megőrzését és a vagyonról való rendelkezést ez a jogintézmény.
Kik felügyelhetik, kik irányíthatják még ezeket, illetve mondjuk kiválasztja az alapítványok kuratóriumát. Kéri Erika, most ugye hallottunk egy példát arra, hogy a bizalmi vagyonkezelő lehet egy professzionális vállalkozás, vagy egy profi vagyonkezelő, de milyen más lehetőségek, eshetőségek vannak még?
Hát az alapítványoknál is itt ugye a családi magánalapítványokról beszélünk, itt a létrehozó alapítók jelölik ki a kuratórium tagjait és a döntéshozatal mechanizmusát. Pontos, hogy egy alapítvány esetében azért komplexebb, összetettebb a struktúra, ott kötelező egy felügyelőbizottságot is létrehozni a vagyon ellenőrzésére, vagy egy vagyonellenőrt. Ezért azért inkább az a jellemző, hogy BVK struktúrákat hoznak létre, mert ezáltal is ugyanaz a cél elérhető, mint egy komplex alapítványi struktúrával. Tehát az a nagyon fontos, hogy öröklés tervezés szempontjából ugye a hagyatékból kikerül az átadás időpontjában minden vagyonelem, pontosabban tehát, hogy a hagyaték részét nem fogja képezni. Ennek azért van jelentősége, mert ugye egy végrendeletben is rendelkezhetek én, hogy ki mit kap az én vagyonom részéből, de ezáltal viszont az időpontot tudom befolyásolni, hogy ki mikor szerzi meg, nem pedig a halál időpontjában történik a tulajdon átszállás.
Mennyi vagyonkezelő, mekkora vagyon lehet ma Magyarországon? Meg lehet-e ezt becsülni, vagy lehet-e pontosan tudni, Fajcsák Gábor?
Igen, nem teljesen pontosan, hiszen ez időben változik, és nem lehet teljesen up-to-date követni, de alapvetően ugye nyilvántartása létezik a vagyonkezelőknek, hiszen a vagyonkezelés nagy többségében céges formában kezelnek vagyont, de mivel lehet magánszemélyként is vagyonkezelni, és jelenleg nem a cégbíróságon, hanem a Magyar Nemzeti Bank tartja nyilván ezeket a vagyonkezeléseket, ezért a pontos számot csak ők tudják, minden esetre a szerintem piaci konszenzus vagy információk alapján nagyjából bizalmi vagyonkezelőből szerintem olyan 1500 és 2000 között lehet jelenleg ma Magyarországon, alapítványokból sokkal-sokkal kevesebb. Őszintén szóval arra nincsenek pontos számok, de szerintem a néhány száz lehet valahol a pontos méret.
És mekkora vagyont kezelhetnek ezek összességében, nagyságrendileg?
Elég nagy szóráson, hiszen vannak olyan, mi is ismerünk olyan bizalmi vagyonkezeléseket, ahol akár 100 milliárdos, de mondjuk 50 és 100 milliárd közöttiből még több létezik, tehát ekkora vagyonmérettel, de mivel ez a jogintézmény alapvetően nem vagyonméret függvénye, nem olyan költséges ezt kialakítani és fenntartani, ezt akár már egy néhány milliárdos vagyonnál is létrehozzák, így azért az összszámokat nem pontosan tudom, de az biztos, hogy több ezer milliárd forintnyi, vagy akár még ennél is nagyobb méretű vagyon lehet ma már Magyarországon bizalmi vagyonkezelésben és családi alapítványokban.
Mert hogy most egyébként változás lesz, ezért is beszélgetünk. Mi változik, mire kell számítani, illetve mi az, amit ebben a pillanatban már tudunk? Fajcsák Gábor?
A legeslegfontosabb, amit ki kell emelni a változásokról és a változásokkal kapcsolatban, hogy igazából maga a jogintézmény nem szűnik meg, és továbbra is a generációváltásra, vagyontervezésre, vagyonmegőrzésre ez egy rendkívül kedvező jogintézmény marad. Ugyanakkor olyan pontosításokat, módosításokat vezetnek be, ami teljesen egyértelműen próbálja tisztítani a jogintézmény alkalmazóinak a körét, akik tényleg vagyonkezelési, generációváltási, vagyonmegőrzési célokkal vágnak ebbe bele, és ugye nyilván a rövid távú adóelőnyöket azt megszüntetik, és ez azért is fontos, meg azért is jó, mert egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy eddig is komoly korlátja és kockázatai voltak, csak nehezebben ellenőrizhető, vagy nehezebben felfedhető módon annak, hogyha valaki ezt jogszerűtlenül vagy visszaélésszerűen használta, vagy adott esetben túlzottan kihasználta a rendelkezésre álló adóelőnyöket. Miről is beszélünk? Talán ugye ez a legjelentősebb változás, hiszen mindenkit szerintem ez foglalkoztat. Felmenő rendszerben megszűnik a felértékelés révén elérhető adóelőny. Mit jelent a felmenő rendszer? Ez azt jelenti, hogy egészen idén augusztus 30-ig, amíg életbe nem lép az új szabály, az addig létrehozott bizalmi vagyonkezelési struktúrák vagy családi alapítványokra még a régi jogszabályok vonatkoznak. Azt követően azonban, ha egy új bizalmi vagyonkezelési családi alapítványnak az alapítása történik, akkor az átadott vagyontárgyak, ez teljesen mindegy, hogy cég, befektetések, ingatlanok, nagyértékű járművek, stb. Már nem értékelhetők fel a piaci értékükre adómentesen. Mit is jelent ez? A múltban, egészen mostanáig lehetőség volt arra, hogy ha valaki egy általa 5-10-20 éve alapított céget, 5-10-20 éve megvásárolt ingatlant, a piaci értékén vagyonrendelje, ami jellemzően jóval magasabb volt, mint az eredeti általa szerzési értékként nyilvántartható érték. És ugye, ha valaki ezt nem bizalmi vagyonkezelési vagy családi alapítvány struktúrába rendelte, és mondjuk így fel akarta értékelni, vagy ezen a magasabb értéken később értékesíteni, akkor erre a különbözetre, a szerzési és az eladási ár közötti különbözetre 15%-os személyi jövedelemadót kellett minimum fizetnie. A bizalmi vagyonkezelési szabályok lehetővé tették, hogy az aktuális piacra felértékelt összegig ez a későbbi értékesítés, majd ennek a megszerzett összegnek akár magánszemélyként való kivétele a struktúrából, az adómentes legyen. Itt még nagyon gyorsan egy különbségre fölhívnám a figyelmet abban, hogy volt 2023. szeptember 12-e előtt létrehozott struktúrákra egy olyan lehetőség, hogy időkorlát nélkül ezt a felértékelt összeget, tehát amit megnyertek azonnal az adó alapjukban, azt ki lehetett venni. Legalábbis nem volt rá időkorlát 2023. szeptember 12 előtt arra, hogy mennyi időn belül lehetett kivenni a felértékelt összeget, ugyanakkor azért ennek adókockázatai voltak. De 2023. szeptember 12 után, és egészen majd most 2026. augusztus 30-ig létrehozott bizalmi vagyonkezelési és családi alapítványi struktúrákra már életben volt az a szabály, hogy ha felértékelte valaki mondjuk a saját cégét vagy ingatlanát és úgy tette be a struktúrába, akkor ha ezt ő pénzé tette és 5 éven belül ezt a pénzt kivette, akkor a kivett összegre ugyanúgy adóznia kellett, és az adómentességet csak 5 év után szerezhette meg. Tehát ez azt jelentette, hogy a vagyonkezelési cél legalább 5 évig fenn kellett, hogy álljon, de azért itt hozzátenném, hogy szerintem ez egy kedvezőbb szabály, mint az első, mert valójában a vagyonkezelési célnak ennél sokkal hosszú távúbbnak kellene lennie, vagy kellett volna lennie. Tehát a 23. szeptember 12 előtt létrehozott struktúrák esetében nem volt 5 éves korlát, ugyanakkor az adózásban létezik a rendeltetésszerű joggyakorlás intézménye, ami azt jelenti, hogy az adót rendeltetésszerűen kell használni, az adójogszabályokat, ami alapján szerintem támadható volt, ha valaki néhány éven belül ezt az adómentes összeget kivette, és majd egyébként az adóellenőrzések valószínűleg ezt fogják is célozni nagyon erősen.
Mert hogy indul egy NAV ellenőrzés is, a hatóság a formai megfelelést és a valódi célt is vizsgálja.
Így van. Két helyen is megemlítik a változások az adó ellenőrzés. Szerintem azt érdemes kiemelni, hogy a technikai részletekbe nem menjünk bele, hogy 2028-tól legkésőbb elindul a NAV kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy minden bizalmi vagyonkezelési és alapítványi struktúrát vizsgáljon meg. Tehát ez azt jelenti, akinek ma van bizalmi vagyonkezelése, vagy családi alapítványa, vagy még mostantól kezdve is alapít, akkor 100%-os biztonsággal kijelenthető, hogy fog adóellenőrzést kapni. És akkor az előzőekre hivatkozva, én itt azért először is kiemelném, hogy aki adózási jogait rendeltetésszerűen így gyakorolta, és valódi vagyonrendelési céllal alapította meg ezeket a struktúrákat, azok esetében én kimerem jelenteni, hogy semmilyen kockázatuk nincsen, és nincs mitől félniük, tehát itt nagyon-nagyon fontos szerintem azt is itt a nagy média zajban, ami általában arról szól, hogy na most aztán mekkora leszámolás lesz ezekkel a struktúrákkal. Én szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy az általunk ismert struktúrák azok alapvetően az eredeti jogalkotói cél érdekében jöttek létre, és az álláspontunk szerint náluk semmilyen kockázat nem merül föl. De ahogy az előzőekben mondtam is, ha valaki mondjuk úgy használta, pláne a 2023 előtti struktúrákat, ahol nem volt az 5 éves szabály, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve a példát, ma berakott egy céget felértékelve, másnap eladta, harmadnap kivette, és negyednap bezárta a struktúrát, tehát kvázi nagyon gyorsan átpörgette, és adómentesen eladta a cégét, majd azonnal kivette a pénzt, és nem tartotta benne ebben a hosszú távú vagyonkezelési struktúra rendszerben. Azt gondolom, hogy ők nem rendeltetésszerűen gyakorolták a jogaikat, és ők azért igencsak tarthatnak az adóellenőrzésektől.
Mi történhet velük ezekkel a struktúrákkal, kéri Erika?
Mindenképpen érdemes áttekinteni a nyilvántartásaikat, a dokumentációkat, adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek-e, mert amennyiben megállapítja az adóhatóság, hogy egy vagyonkiadás, ami tőkekiadásnak minősített mondjuk az adott vagyonkezelő, az valójában egy hozam kiadása volt a tartalmában, akkor osztalékként adóköteles ez a jövedelem, és megállapítja utólagosan az adókötelezettséget, illetve ugye a kapcsolódó adóhiányhoz kapcsolódó bírság tételeket. Fontos, hogy a megszűnt kezelt vagyon és magánalapítványok vonatkozásában is ellenőrzés lefolytatására jogosult a adóhatóság, ilyen esetben az eredeti vagyonrendelők vagy alapítókkal szemben folytatja le majd a vizsgálatot az adóhatóság. Tehát tényleg itt arra érdemes mindenkinek koncentrálni, hogy most érdemes a compliance szempontból áttekinteni a struktúrákat, hogy rendben van-e minden, mert nyilván, amit Gábor említett, sok esetben detektálható a kifejezetten az adó előny elérésére irányuló struktúra, de a tapasztalatunk azt mutatja, hogy komplex szabályozásról van szó, és nagyon sok esetben téves jogalkalmazás vagy téves adminisztráció miatt is követhet el az adózó vagy az adott struktúra olyan hibát, hogy ne kerüljenek most amiatt olyan helyzetbe, hogy a kötelező ellenőrzés megállapítást tesz náluk, ezért érdemes minden esetben átvizsgálni a struktúrákat.
Önmagában a vagyonkezelő képes erre az önvizsgálatra, vagy ehhez már adószakértő kell? Fajcsák Gábor?
Én azt gondolom, hogyha minden jogszerűen és minden precízen zajlott és adminisztrált, akkor alapvetően ez nem különbözik egy átlagos adóellenőrzéstől, amit maga a vagyonkezelő, mondjuk a könyvelőjével, mert feltehetően általában a vagyonkezelő azért egy könyvelőt alkalmaz, aki könyveli a kezelt vagyont, akkor vele együtt le tudja folytatni az ellenőrzést, de amit Erika is mondott, ezt én is kiemelném, hogy olyan jogintézmény, aminek nincs igazából hosszú távú gyakorlata a magyar, se a magyar adóellenőrzések területén, se egyébként az adóbevallások és az adóadminisztráció területén, tehát akár követhettek is el hibákat attól függetlenül, hogy a lehető legjobban próbálták teljesíteni a kötelezettségeiket. Tehát szerintem most érdemes azért adószakértőhöz, olyan céghez fordulni, aki nagy tapasztalattal rendelkezik az ilyen struktúrák területén, mert teljesen más ugye a felgyülemlett tapasztalat, hogy ha valakinél mondjuk 100 ilyen struktúra volt, vagy csak egyet könyvel mondjuk 2 éve, de én kiemelném azt is, amit elején mondtam, hogy aki ezt teljesen hiszeműen a jogszabály céljának megfelelően használta, azért ott én olyan nagyon nagy félelmet nem gondolom, hogy kellene érezni, és nagy csodákat nem várnék, de persze érdemes most felkészülni az ellenőrzésekre, és ezt akár szakértő segítségével megtenni.
Milyen feladatai vannak most az érintetteknek? El kell kezdeni készülni akár a NAV ellenőrzésre valamilyen módon? Ugye azt említették, hogy mondjuk érdemes összeszedni a különböző adatokat, információkat, megnézni, hogy a működés biztosan úgy zajlott-e, ahogy zajlania kellett. De mi az, amivel konkrétan ebbe a folyamatba érdemes belekezdeni?
Viszonylag egyszerű ez, mert az adminisztrációs kötelezettségek azok nagyon egyértelműen szabályozottak. Itt azért is érdekes erről beszélni, mert egy átlagos céggel ellentétben egy bizalmi vagyonkezelési struktúrában például beszámolót nem kell közzétenni. Tehát könyvelni kell magát a struktúrát, ugyanúgy le kell könyvelni a gazdasági eseményeket, de a beszámolójukat nem kell közzétenni. Emiatt akár megtörténhet az is, ne adj Isten, hogy adott esetben nyilván nem veszi valaki olyan komolyan, és mondjuk egy draft verzióban elkészült, de sose írták alá, nem tartottak róla egy megfelelő. A szervezetnek most azért mondom, nem mondom pontosan, mert különböző lehetőségek vannak, de nem hoztak egy jogszabályok által jogerősen meghozott döntést mondjuk a beszámolóval kapcsolatban, és adott esetben nem adminisztrálták le teljesen megfelelően az ilyen számviteli és egyéb dokumentumokat. Tehát, hogy úgy mondjam, nyilván, ha valamit egy kicsit egyszerűbb, vagy nem annyira kötelező elkészíteni, akkor az ember bele szokott esni abba a hibába, hogy esetleg kicsit lazábban kezeli, és most ezeket nyilván érdemes felülvizsgálni, megnézni, hogy tényleg elkészült-e, tényleg aláírásra került-e, azok a döntések, amiket meg kell hozni egy adott év végén, azok meghozásra kerültek-e, ezek írásban is elérhetők-e, megfelelően adott esetben akár a jogszabály, akár a vagyonkezelési szabályok szerint előírás, eljegyzése, felülvizsgálata, akkor ezek megtörténtek-e. És nyilván én azért, amit a leginkább kiemelnék a felkészülést illetően, az eredeti vagyonrendelés, vagy a kiegészítő vagyonrendelések, hiszen itt többször is lehetett akár, vagy lehet akár vagyont rendelni ugyanabba a struktúrába, azoknak az alapdokumentumai rendkívül fontosak. Tehát az határozza meg azt, hogy mi került be, mennyiért és milyen szabályok mellett. Na ezt nagyon-nagyon alaposan érdemes átvizsgálni, hogy erről tényleg minden rendelkezésre áll, tényleg alátámasztja azt, amit a szerződésben előírtunk, vagy tényleg megtörténtek-e, hiszen van olyan is, amikor leírunk valamit, hogy majd később kell megtörténjen, aztán esetleg erről elfeledkeztünk. Tehát ezeket azért érdemes végignézni lépésről lépésre, hogy mit írtunk le, és mit tettünk, és ezek egyébként megfelelnek-e egymásnak.
Abban az esetben, hogyha vannak nem megfelelő részek, önellenőrzéssel ezek javíthatók már a NAV ellenőrzés előtt? Például azért, hogy megelőzzék azt, hogy bírságot kapjanak ezért a dologért, amit ők is észrevesznek?
Igen, persze. Sőt, még akár az Erika által említett legrosszabb esetben, ha valaki esetleg úgy használta magát a struktúrát, amiről akár ő saját maga is azt feltételezi, hogy most nem biztos, hogy ezt utólag a jogszabályoknak 100%-ig megfelelően tette, akkor ő saját maga is utólag az előre látható jogkövetkezmény, tehát az adóhiány megállapítását megelőzheti azzal, hogy fogja és bevallja akár mondjuk a cégeladásból származó jövedelmet, utólag fogja, beteszi a bevallásába és leadózza. Ezzel azt kerülheti el, hogy erre vonatkozzon akár 50% mértékű bírságot kapjon, amit itt most csak egy nagyon egyszerű számmal nézve, gondoljunk bele, ha valaki egy 1 milliárd forintos jövedelmet 15% helyett nullával adózott, ez 150 millió forint adó. Azt még mindig jobb befizetni, mint mondjuk még plusz 75 millió bírságot rátenni, és azzal 225 millióra növelni a veszteséget. Tehát nyilván ezt nagyon-nagyon alaposan érdemes áttekinteni, ha például valaki már akár megszüntette ezt a struktúráját, vagy akár csak tranzakciót csinált, és a tranzakcióból ő mondjuk a vagyon nagy többségét kivette.
Milyen fontos dátumok vannak most? Augusztus vége az első, mi a következő, illetve augusztus 31-e után mi történik? Kéri Erika?
Ezt követően a jogszabály előír egy kötelező adatszolgáltatást innentől kezdve minden vagyonkezelői struktúrára. Ennek jellemzően majd minden tárgyévet követő január 31-ig határozták meg a határidejét, de elsőként 27. március 31-ig kell az adatszolgáltatást teljesíteni. Ennek a lényege, hogy az adóhatóság információt kapjon a vagyonok, nyilvántartott kezelt vagyonok értékéről, felértékelés révén a megállapított eszközérték növekményekről, illetve ennek évi változását tudja követni ugye a rendszeres adatszolgáltatás következtében.
Köszönöm. Az elmúlt percekben a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályainak változásáról beszélgettünk Fajcsán Gáborral, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT adóüzletág vezetőjével és Kéri Erikával, az RSM junior menedzserével. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.